Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án kedreggel van. 9 óra 8 perc és augusztus 13-a. Az elérhetőségeink pedig 0636 980 980, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És nézem, hogy...
Nézem, a Messengeren nem nagyon aktívak a hallgatók, szerintem a meleg is, meg a
szabadságolási csúcs szezonban vagyunk, viszont egy hallgató küldött egy klassz képet arról, illetve ez egy kis videó, hogy amíg minket hallgatott, összeért a szivárvány, a napfény zöld.
Nem
napfény
véletlenül.
A zöld szigetről
nem
küldi,
véletlenül.
Legyen az bárhol.
Napfényes zöld sziget, ajjajjajjajjaj, az valami nagyon jó hely.
Igen.
De hát napfényes itt minden, és mint hallottuk, jó meleg lesz, úgyhogy érdemes arra felkészülni sok-sok védőfolyadékkal.
Sokan érdeklődnek a Eurythmics Sweet Dreams feldolgozás felől. Mit tudunk róla?
Ugye? Umphreys meg Guy a leghülyébb nevű zenekar, akit ismerek, de zseniálisak. Érdemes őket követni. Umphreys meg Guy, ez a becsületes nevük, sose változtatták meg, pedig szerintem többen akarták volna. Hogyha rákerestek a YouTube-on vagy a Spotify-on, van egy csomó live setjük, koncertfelvételek is. Nagyon szeretnek a zenével játszani, és tudnak is.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Kattona Csaba történész. Szervusz!
Szervusztok, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
És egy kiváló téma, amit te javasoltál, ugyanis ugye a halálának évfordulója volt tegnap, 1924. augusztus 12 volt ez Budapesten, 100 éve egészen konkrétan hunyt el Bródy Sándor, akiről szerintem sokan tudják, hogy utcavaróla elnevezve, sokan tudják, hogy író, drámaíró, publicista, abból szerintem kevesebben vannak, akik tudják, hogy mennyire zseniális életútja volt neki.
Hát igen, egy roppant érdekes életút van mögötte, és megint lehetőséget kapunk arra, hogy egy utcarév mögött ismét láthassunk egy arcot, egy alakot, egy figurát. Aztán az, hogy az ő életútja mennyiben példa, és mennyire nem példa, az már legyen egy mindenkinek maga az eldöntető kérdése, adott válasz a tükrében elfogadható vagy nem elfogadható. De egy roppant érdekes, roppant izgalmas személyiségről beszélünk. Egyébként 1863. július 23-án Egerben látta meg a napvilágot. De milyen személyiség volt, én mindjárt egy anekdotával kezdenék, aztán rátérünk így a életkorára, az anekdotát pedig idézném, mert hogy a következő történt vele, hogy többször megtörtént vele, hogy megpróbált öngyilkos lenni. Ez nem koronázta siker a törekvéseit, és egyszer Molnár Ferenc, ugye a Pál utcai fiú nagyszerű szerzője, szintén megpróbálkozott ezzel, és amikor feküdt a szanatóriumba, meglátogatta a Bródy Sándor, és ezek után általában a következő hangzott el. Így, amint te, nem lesz az ember öngyilkos. Ez vicc, ez játék. Mert mit tettél te, Feri? Két ujjal megcsíptad a bőrödet a melleden, kihúztad, aztán a bőrt lőtted keresztül. Ez nem az igazi. Majd én megmondom neked, hogyan kell azt csinálni. Jól figyelj, félmeztelen levetkezel, megállsz a tükör előtt, piros festékele kört festesz pontosan a szíved közepére, de ellenőrzöd ám tükörből, és akkor lősz. Molnár hallgatta egy darabig, majd amikor Bródy befejezte, megjegyezte. Tanácsot öngyilkossági ügyekben csak olyanoktól fogadok el, akiknek egyszer már sikerült. Egyáltalán nem biztos, hogy ez szó szerint így hangzott el, de a magyar irodalom két kiemelkedő figuráját ez remekül jellemzi. Ki is volt Bródy Sándor? Kezdjük ott, hogy egy zsidó származású családba született Egerben, édesapja egyébként érseki alkalmazott volt, és ahogy mondani szokták, alulról jött értelmiségi volt, a tanulása révén emelkedett fel, és nagyon-nagyon hamar rájött arra, hogy jól tud írni, és tényleg jól tud írni. Tehát szórakoztatóan, pikírten, majd látni fogjuk a írásának a stílusát, egy önéletrajza kapcsán hoztam tőle egy-két idézetet.
Igen, bocsánat, tehát hogy első, első generációs értelmiségi, de ugye ez egy kereskedő családból, tehát ott azért megvolt a háttér, az anyagi háttér.
Az megvolt, meg az írni-olvasni tudás is megvolt, ezt egy percig se felejtsük el. Az egy más kérdés, hogy ő ugye azért a monarchia fénykorában éri a fiatal éveit, ez ugye tipikusan az az időszak, amikor 1860 67-től a rendi társadalom helyett immáron jogilag is ott van, jól lehet félfeudális hagyományokkal terhelten a polgári társadalom, ami ugye biztos lehetőséget biztosít embereknek arra, hogy a tudásuk, a tanulásuk révén tudjanak felemelkedni. Tehát, hogy mondani szokták, itt nagyon-nagyon hamar lehetett a társadalmi ranglétrán előre lépkedni, na persze nem az arisztokrácia irányába, de olyan értelemben igen, hogy valaki tényleg a vagyoni háttér nélkül, de a szaktudása révén tudja biztosítani, ha nem is külgazdagon, de kényelmesen a megélhetését. Na hát ő is így indult, és eleinte Gyulán gyakornokoskodott a bátyjánál, viszont itt elkezdett írni. És az első írásai azok sikert arattak, novellákat írt, ennek volt egyébként a mestere, novellákban nagyon-nagyon jó volt, meg színdarabíró is volt, azt tegyük rögtön hozzá, és a sikerek nyomán került aztán ő Budapestre, és mindenki Budapestre vágyott ebben az időben, nem mintha ma nem így volna, tehát láthatjuk, hogy a országra milyen súllyal nehezedik, mekkora tehetetlenségi nyomaték van abban, hogy Budapesten könnyebb érvényesülni, mint máshol. Ez ugye a Trianon utáni Magyarországról beszélek ma, de ez már régebben is így volt, így ennek az oka pedig az, hogy akkor Budapestet 1873-ban fölteszik a térképre, azt úgymond nem csak magyar fővárosnak, hanem egy birodalmi fővárosnak szánták. Na ez a határ szippantotta be Bródit is, akinek ez a nagyvárosi, laza, bohém életforma, az lássuk be, kifejezetten jól állt. Kortársai azt jegyezték föl róla, szinte mindenki elsődlegesen, hogy kiváló író, remek társasági ember, szórakoztató, anekdotázó, nagy szoknya, bolond, de legelsősorban mindenki azt írta róla, még a férfiak is, rendkívül szép emberről beszélünk. Tehát valószínűleg ugye a képeit elnézve tényleg láthatjuk, hogy simán lehetne egy ilyen spanyol macsó, vagy valami hasonló.
Igen, abszolút.
De éppen úgy tudja hozni a vidéki birtokost is, tehát ezt a gentris vonalat, de hát mint említettem, egy értelmiségi, tehát értelmiségi tudne túlozni, szóval egy hivatalviselő családból származott és zsidó származású volt. Meg is nősült egyébként, és ez mondjuk nem volt egy siker ez a házasság. A felesége egyébként maga is alkotott, Rosenfeld Izabellának hívták, Fehér Judit néven alkotott, és számos gyermek született ebből a házasságból, Bródi András a legismertebb közülük, illetve a családfa kapcsán említsük meg, hogy volt a Zsigmond nevű unokatestvére, neki az egyenesági leszármazottja Bródi János. Tehát az Illés zenésze. Uh-huh. Úgyhogy ez ugyanaz a család. Nem az ő leszármazottja Bródi János, hanem a unokatestvéré.
Okay.
De vannak közös gyökerék. Na most, következő a helyzet vele, hogy ez a szép férfiú, ez hát meglehetősen gyakran visszaélt azzal, hogy sikeres volt a hölgyeknél. Ezek közül az egyik legismertebb története az az volt, amikor elment Kolozsvárra, és hát Kolozsváron megismerkedett egy színésznővel. Állítólag egy pár napra ment, hogy tudósítson. Ebből aztán nem pár nap alatt, hanem egy jó másfél év, illetve született egy gyermek, ez Hunyadi Sándor, aki szintén kiváló novellista és regényíró volt, neki viszonylag rövid élet adott, ott alig 50-valahány éves volt, amikor meghalt. Viszont itt fontos megemlíteni, hogy hát azért kapta a Hunyadi nevet, mert ez az édesanyjának, a kolozsvári színésznőnek volt a neve. Balkézről való gyermek volt, ez talán kiderült abból, amit én itt elmeséltem. És az édesanyjával Pestre költözött aztán Kolozsváról, és kapott egy meglehetősen szigorú és pedáns polgári nevelést, református hitbe nevelték. Aztán, amikor az édesanyja 1906-ban meghalt, akkor a gyermek rácsodálkozott arra, hogy hát neki előkerül az apja. Mert talán már korábban is fölbukkant az életébe, viszont innentől kezdve gyakorlatilag a kis Hunyadi Sándor, Bródi Sándor gondjaira bízták, aki először is döbbenettel értesült róla, hogy a református felekezethez való elhivatott hovatartozás ellenére zsidó származású, másfelől pedig látta azt a bohém életvitelt, amit az édesapja folytat, 10-valahány évesen ő is megkísérelt egy öngyilkosságot. Ami azonban az apját illeti, ő sorban aratta a sikereit, a különféle novelláival, írásaival kiváló szerkesztő volt, és természetesen nem tudott megmaradni a családi élet boldogságában, hanem még valakivel összeszűrte a levet, illetve sokakkal, de egy valakit mindenképp érdemes megemlíteni, Erdős Rönét. Ugye azt az Erdős Rönét, aki egyemek mellett azzal tört be a magyar irodalomnak, ha nem is az élvonalába, de mindenképp felhívta magára a figyelmet, hogy a női nemnek a szexuális vágyakhoz való hozzáállását jelenítette meg az írásaiban. Na most modellezzük ezt a 10-20-as években, amikor valaki ír egy regényt ezzel a címmel, hogy a nagy sikoly, és arról szól, hogy vajon hozzátartozik-e a normális női életvitelhez, hogy az orgazmus állapotában egy nő sikoltozom, vagy pedig ez egy szigorú, nagyon csúnya dolog, és ilyet nem szabad csinálni. Hát mindenki találja ki, hogy Erdős Rönné hogyan foglalt állást. De vele is volt egy komolyabb viszonya a Bródi Sándornak. Ez pár évig tartott, és amikor ez véget ért, akkor Bródi az Emmeringen, ott Bécs mellett megint megpróbált öngyilkos lenni. Ez nem sikerült neki, tehát megint csak életben maradt. Ugye erre utalt vissza Molnár Ferenc ebben az állítólagos anekdotában, hogy ez hogyan történt. És innen, amit viszont nagyon szeretnék elővenni, hogy lássuk így a stílusát, hogy hogyan írt, van neki egy remek életrajza. Nem olvasom fel az egészet, csupán részleteket belőle, de érdemes figyelni arra, hogy egyrészt az írás művészetére, másrészt a cinizmusára. azt mondja, hogy Egerben születtem, születésem éve abszolút bizonytalan, csak a jóisten és Rót Schuster tudja. A Schuster kománk volt, és amikor megházasodtam és papucsokra volt szükség, megesküdött, hogy 64-ben születtem, de kevés vártatva reál meghalt, tehát lehet, hogy az 50-et taposom, de éppen úgy lehet, hogy 40 éves vagyok. 10 év se ide, se oda annak, aki mint én, hallatlanul változatos, meglepő és valószínűtlen életet élt. Tehát ezzel kezdi az életrajzát. És aztán még nagyon sok mindent írt magáról, például nem akartam semmi lenni, nem is lettem semmi, és most vagyok azon a ponton, hogy kezdjek valamit. Ezt írja ugye közel 50 éves korában. Akkor megint csak folytassuk. Céljaim, ambícióim. Az élet célja az élet, én kiéltem, akármelyik pillanatban újra folytatom ott, ahol abba hagytam, meg nem zabáltam tőle, friss maradt nekem, élvezőképességem nem romlott, talán javult még, de most már vigyázni kell, hogy ne legyek mohó, ne legyek csúnya, ne legyek stílterem. Igen gazdag ember voltam, mert az a gazdag ember, aki sokat költ. Na nem sorolom tovább. Lényeg az, hogy az egész életvitelét egy ilyen mélységesen cinikus stílusban írja le, és azt lehet még róla tudni, hogy ezzel a stílussal hiába volt a társaság kedvence, valahogy soha nem találta a helyét. De most nem azt mondom, hogy a 19. századi orosz irodalom Lizsnyi Csillávékja kerül elő, de picit azért megfoghatón áll ez a tengés-lengés, ide megyek, oda megyek, nem találom sehol a helyemet.
Hát ezek a öngyilkossági kísérletek is ilyen.
Abszolút mértékig.
Egyrészt, ugye, hogy is mondjam, már-már ilyen divatos, ezt látjuk ugye ebben a korszakban sok mindenki. Ráadásul ugye ez a kísérlet, tehát hogy ez egy ilyen segélykiáltás. Igen, és inkább egy ilyen figyelemfelhívás arra, hogy nekem nem jó, én nem jó ott, ahol vagyok, és ami, tehát nyilván ha valaki végezni akar magával, akkor az jó szerűen meg is teszi, tehát ugye azért ezek a kísérletek inkább ilyen kiáltások.
Nyilván ez az anekdota Molnárról nem véletlenül hangzott el így, hogy ugye Molnár bírált, hogy nem vette komolyan, és nyilván ő se vette komolyan. Egy kulcsmondat tőle, ez pedig így hangzik, hogy most pedig kedvem volna valamit mondani életem tanulságairól, semmi tanulsága nincs. Ennél egyszerűbb nehéz összefoglalni, de persze azért ne felejtsük el azt sem, hogy a politika az ő életébe is betüremkedett. 1919-ben, 18-ban, tehát ugye a őszi rózsás forradalom, a tanácsköztársaság évében azért szimpatizált a forradalmi eszmékkel. Nem csinált igazán semmit, főleg nem 19-ben, hát, de azt tudjuk, hogy 1919 után azért számos irodalmár, művész, stb. Maradjunk annyiban, hogy nem éppen a hatalom kedvence volt. Pusztán azért, mert akár mindkét, akár egyik mozgalommal, ugye a forradalommal és a diktatúrával szimpatizált. Itt rögtön hozzátenném sokak védelmébe, hogy az, amit mi tisztán látunk a 133 nap kapcsán, hogy tényleg ez egy kőkemény, brutális proletár diktatúra volt, az nagyon sok embernek akkor még nem volt teljesen egyértelmű. Tehát Krúdi Gyulától kezdve Móra Ferenci sokan voltak, akik szimpatizáltak vele, más kérdési idővel rájöttek, hogy ez nem helyes dolog, de ettől még hátrány, hanem is megtorlás érte őket. Hát Bródi számüzetésbe kényszerült, vagy illegalitásba, vagy migrációba, mondhatjuk sokféle módon, de jobbnak látta, hogyha nem Magyarországon veti meg a lábát, úgyhogy egy darabig Pádovában élt, egy darabig Baden-by-Wienben élt, az ott van Bécs mellett egy elég divatos fürdőhely, és onnan tért aztán haza, és igyekezett aztán az életét valahogy rendbe szedni, de igazából ez soha nem sikerült neki, és hogyha meggondoljuk, hogy mikor született és mikor halt meg, 1863-1924, 61 évesen távozott ebből a világból, hát ahhoz képest, hogy az életvitele milyen volt, lehet azt mondani, hogy nem is annyira későn, de azért akárhogy is nézzük, 2024-ből nézve 100 évvel később, valaki 64 évesen elmegy, az nagyon-nagyon korainak tűnik. Úgyhogy egy zaklatott lelkű emberről beszélünk, aki pedig Molnár Ferenchez hasonlóan képes volt arra is, hogy érzelmesebb húrokat pengessen az írásaiba. Ugye egri származású volt. Nekem egy korai élményem, meg az Árokszállási háznak a polcán találtam meg az Egri diákok című írását, és ez két fiatal emberről szól, akiket egy igaztalan váddal kicsapnak a egri gimnáziumból, és valami ilyesmi című van ennek a kötetnek egyébként, egy kis regény, hogy a két magyar Robinson vagy valami hasonló, és két diákról szól, akik elindulnak a nagy semmiben, miután kirakták őket. A végén persze kiderül, hogy nem ők voltak a tolvajok, egy madarat loptak el, vagy több madarat, már nem is tudom, díszmadarakat. De igazából az egész arra megy ki, hogy csatlakoznak a Honvédséghez, 1848-49-ben vagyunk, tehát ilyen forradalmi hevület is megjelenik bennem. És azért mondanám el ezt, mert általában Bródit a nagyvárosi élet, a frivol témák írójaként tartjuk számon, hasonlóan Molnár Ferenchez, Szépernőhöz, Heltai Jenőhöz, de többekről beszéltünk már ebben a műsorban.
Illetve a nemzetközi irodalomból a Zollához, ugye magyar Zollaként.
Igen, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt szokták mondani, hogy két író gyakorolt rá óriási hatást. Az egyik Jókai, akinek a nagyon szép elbeszélő, sodró stílusa volt, ami befolyásolta őt. A másik dolog pedig a Zolla, akinek a naturalizmusa és a részletessége. Magyar Zollaként is próbálták őt számon tartani, de Ami nála szerintem roppant fontos, hogy ez a mélységes cinizmus, bizonyos értelemben gátlástalan elvetemültség, ami őt jellemezte a magánéletébe, ez valószínűleg nála is, mint oly sok más embernél, egy ilyen sebzett lelket takart. Ez persze nem mentség arra, amit mondjuk csinált, persze. Csak ugye nyilván a magyarázatot keressük, és végül is két embert még vele kapcsolatban megemlítenék. Az egyik Rudi Gyula, akire komoly hatást gyakorolt.
Annyira agyért is róla.
Így van, és a másik pedig az nem más, mint Gárdonyi Géza. Itt megvan a közös egri szál, és hát van egy olyan legenda, amit nehéz ellenőrizni, de állítólag Bródi vette rá Gárdonyit, hogy költözön Egerbe. Mert hogy ő egri születésű volt, ismerte a városát, és amikor Gárdonyi Géza mondta, hogy szeretne valami nyugodt, csendes kisvárost, ahol ihletet tud kapni, nyugodtabb életet tud élni, akkor ő javasolta neki, hogy drága barátom, gyere, sőt állítólag még a házát is együtt választották ki. Ez vagy így van, vagy nem, az biztos, hogy úgy tartották számon, hogy ők az a két író, Gárdonyi és Bródi, akik jó barátságban vannak, anélkül, hogy féltékenyek lennének egymásra, ami az ritka volt az írók között.
Igen. Hát nagyon jó.
Keserédes történet egyébként, igen. Mert rengeteg jópofa, vidám, hogy is mondjam, ilyen hedonizmus, életöröm
hát
között, van benne.
Krúdinak a Bródi Sándor vagy a Nap lovagja, azt hiszem abban van egy rész a kutyavilláról, ahova előszeretettel járt Budafokra Bródi Sándor, és ott kézbe vette a főzést is sokszor a éttermes asszonyságról, lekapta a kötényt, és maga állt egy üst mögé, és hal ételeket főzött általában a vendégeinek.
De amennyire kiderült ő tényleg az élet nagyobb céljai helyett, vagy valami nemesebb dolog helyett, amit nem lehet meg, bár vélhetően keresni próbálta, így a pillanatnyi örömökbe ölte bele magát. Hát, hadd idézek egy teljesen más jellegű regényt, Emmanuel Darsan Emmanuel című írását, ugye ebből lett az a bizonyos film, Szilvia Krisztellel, és aztán pedig Gergely Róbert dalra fakadt magyarul, és ebben hangzik el a következő nagyon rövid párbeszéd, hogy maga szerint minden nő csak a kéjére vágyik, van más jó a földön. Na most nem azt állítom, hogy Bródival is így volt, meg hát ő nem is nő volt, de mindazonáltal, ami hasonlója lehetett meg nála.
Igen, abszolút. Na, hát
nagyon szépen köszönjük.
Bródi Sándorral, ha tehetjük. Elég termékeny volt.
Miért van az, hogy ezekről a dolgokról én soha nem hallottam, teszi fel a kérdést a hallgató? Azért, mert nem Katona Csaba volt az irodalom per történelem tanárod.
Így van.
Azért
ezt van. Próbáljuk ez. Most pótolni mindannyian.
Nincs tanár végzettségem, jelzem, de más kérdés.
Ezért van. Nagyon szépen köszönjük hogy itt voltál, Csaba.
Én köszönöm, ismét. Sziasztok.
Katona Csaba történész mesélt a 100 éve ezelőtt elhunyt Bródi Sándorról, augusztus 12-e 1924 volt az a dátum, így emlékeztünk rá.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
És akkor Bródi Sándorra kicsit hajazva jön a Wicked Karma című felvétel az Orgon nevű zenekartól. Ez egy ilyen 60-as, 70-es évek funk és soul zenéit megidéző nagy zenekar. Rengeteg mindenkivel játszottak együtt, például a Sharon hogy is hívták, Sharon Jones and the Dap Kings-el, és ugye ő nemrég hunyt el, az egyik legnagyobb soul énekesnő volt, de hát önmaguktól is már a 90-es évek óta egy rengeteg koncertfelvétel után és lemez után egy nagyon nagy zenekarnak számítanak. A Last Night című 22-es albumról, tehát a Wicked Karma Bródi Sándornak.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk Varga Zoltán, szenior elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Nem.
Na hát, mi történik a tőzsdéken? Hát a nap elején elmondtuk, ugye, hogy most két napig Amerikára figyelünk, ma termelői árindex jön, holnap fogyasztói árindex, mint a kettő jelentősen befolyásolhatja azt, hogy milyen lesz a hangulat a továbbiakban.
Így van, egyelőre a béten enyhe negatív mozgás látszik, 0,32%-os mínuszban van a Bux Index 72.120 pontnál. A vezető részvények közül az OTP-ben ma a legnagyobb csökkenés 17.850 forint az árfolyam, az 0,67%-os mínusz 300 millió forintos forgalom mellett, tehát átlag alattinak mondható. A Magyar Telekom a tegnapi emelkedést követően szintén csökken 0,37%-kal 1068 forint. A Molnál egy nagyon pici emelkedést látunk 2752 forint, a Richternél szintén 10.400 forint az árfolyam. Egyelőre a befektetői aktivitás nem túl magas, egyébként Európában is hasonló visszafogottságot lehet látni, viszont az indexek nagyobb része felfelé tart, 0,3% körüli emelkedés mutatnak a fontosabb nyugat-európai tőzsdék.
Mindenki kivár, Hát, jönnek az adatok, és akkor lesz csapkodás szerintem.
Így van, Amerikában is azt láttuk tegnap, hogy vegyesen zártak kisebb elmozdulással, tehát kivárás volt, főleg a holnapi inflációs adat lesz fontos, ugye most mindenki azt találgatja, nem is azt, hogy szeptember 18-án kamatot vág a Fed, hanem hogy mekkorát fog vágni. Most egyébként ilyen 80% az esélye a befektetők szerint, hogy 50 bázispontot kell vágni a következő ülésen. Nyilván addig még sok inflációs és munkaerőpiaci adat is érkezik, tehát ez még változhat, minden esetre rövid távon a holnapi adat lesz mindenképpen irányadó.
Forint piacon van-e valami mozgás?
Igen, ott folytatódik a forint erősödés. Ugye tegnap láttunk egy erősödő, majd egy gyengülő hullámot a délutáni órákban, és nagyjából a tegnapi aljponthoz kerültünk közel az euróforintban, 393,20 most az árfolyam. A dollárforint 359,70, tehát egyelőre nyugalom van a forint piacon, és mérsékelt erősödés látszik. Hosszabb távon egyébként ez a 3,90-3,95-ös sáv, illetve nem olyan hosszú távon, de néhány napos időtávban ez reális lehet, hogy ez bejárhatja az euróforint.
Világos. Oké, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Varga Zoltán szenior elemző mondta el nekünk a tőzsdei árfolyamokat, híreket.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik. From Mayfair to Park Lane, you will hear the same refrain in every house again, again. You rang me, Lord. Stepping out on the town, the social world goes round and round. The rich are up, the poor are down. You rang me, Lord. The bunny hug at the Shimsham Club, the Charleston at the Ritz, and at the truck do the turkey trot. They give us more than 1,000 fits. Saucy flappers in plush hats, natty chappies in white spats, the upper set is going back. You rang me, Lord.
Hát azt álmomban nem gondoltam, hogy vannak magyar csengetett Milord fanok.
Haha, magyar fanok? Hát érdekes, hogy Angliában ugye bukásként könyvelték el a sorozatot. Nálunk olyannyira van kultusza, hogy gyakorlatilag már 3 kötet jelent meg róla, és folyamatban van egy szakácskönyv is. Csengetett Milord Pavlovi válasza a magyar közönségnek a nyáladzás erre, de hát természetesen vannak ilyen érdekes, kulturális érdekességek. Borbély Zsuzsa, irodalom és filmterapeuta, a kulturális újságíró van a vonalban. Szervusz,
szia,
jó reggelt!
Szia, Mia!
Mi az, ami... szia, Mia! Oké, szóval mi az, ami a csengetett Milordot ilyen népszerűvé teszi itt nálunk?
Hát egyrészt gondolom egy nosztalgia faktor, sziasztok egyébként rendesen is. Szóval gondolom egy ilyen nosztalgia faktor is, hogy nekünk valahogy ez ott ugye a 80-as évek végén, 90-as évek elején érkezett meg a magyar királyi tévébe is, és hogy egyrészt arra az időszakra a nosztalgia, másrészt ugye arra az időszakra egy ilyen nosztalgikus visszatekintés, amikor játszódik ugye az 1920-as években, meg hát ugye azt mindig el szokták mondani, hogy remek szinkrohangok, remek poénok, tök jól hozzáférhető, könnyen értelmezhető több rétegben is.
Nekem ez lett volna az egyik, hogy egyrészt...
A Ford Fairlane-t is az emelte fel, hogy a halál bukta az egész film, ugye, de a Nagy Feró az pedig fölemelte itthon. Ez sokszor működik.
Igen, ráadásul itt ugye egy egész stáb volt, akik ilyen nagyon jól működtek. Volt egyébként egy találkozó is, tehát hogy így kicsit így keretek vagyok az egésznek. Tehát ugye 2018-ban volt, azt hiszem, hogy a 30 éves évfordulója a sorozatnak, és ezt itt Magyarországon ünnepelték egyébként a sorozat még életben lévő színészei is. Ugyanis tényleg iszonyú nagy kultusza van itt van Magyarországon ennek az egésznek, az csak egy ilyen tünet, hogy most ez a két könyv, vagy három, most már a negyedik folyamatban megjelent, nyilván van egy kereslet, amire így reagáltak, de gyakorlatilag ilyen kis csoportocskák, akik, nem tudom, kvízeket tartanak, idézeteket küldözgetnek, próbálják megfejteni a kulturális utalásokat, ők mondjuk a Facebookon nagyon aktívak egyébként, és 2016-ban azt hiszem kimentek egy ilyen zarándoklat formájában, és meglátogatták azt a házat, aminek a külső helyszínek, tehát ami a Meldrum házat játszotta igazából a sorozatban. Ugye a belső forgatások ezek a BBC stúdiójában zajlottak, de hogy elmentek ehhez a házhoz, és akkor ezt így megneszelték egyébként a sorozatnak a színészei, és azt hiszem, hogy ketten is oda mentek hozzájuk, hogy itt találkozzanak a magyar rajongókkal. És ez annyira nem köztudott Angliában, hogy ez így egy ilyen, tehát hogy nincs annyira a köztudatban ez a sorozat odakint a saját szülő hazájában, hogy az egykori Meldrum házban lakó hölgy ez nem értette, mi az a gyülekezés ott a járdán, és ők tájékoztatták, hogy egyébként a háza az egy sorozatban is szerepel.
Mrs. Lipton, hát nem érti, Mrs. Lipton. Hogy mi ez az egész?
És Greenen nőtte ki magát a 2018-as találkozót, tehát hogy ott egy ilyen, egyébként egy fantasztikusan profi megszervezett esemény volt az egész. Ott ilyen előre lehetett ilyen támogató jegyeket venni, és hát 300 helyett aztán 900 jegyet adtak el végül, de hogy fantasztikus volt, tehát hogy jöttek a színészek, volt beszélgetés a szinkronhangokkal, meg a Szinetár Miklósra, aki megvásárolta ezt az egészet, és aki úgy érezte, hogy Magyarországnak tetszeni fog ez, és milyen jól gondolta, és mennyire igaza volt, szóval fantasztikus volt. Teli volt minden korabeli jelmezekbe öltözött emberkékkel, és fotózkodni lehetett a színészekkel.
Hát
és,
ez igen. Azért a teljesség igényeért mondjuk el, hogy a főbb magyar hangok kik voltak, ugye Stokes szerepében Hollósi Frigyes, 12 Trees-nél Konrád Antal, Ivy, Hámor Ildikó, Lord Meldrum, Somogyvári Pál és Makai Sándor, Teddy, Benedek Miklós, Pappi, Zsurskati, Sisi Szirtesági, Lady Lavender, Gyimesi Pálma, Mrs. Lipton, Pásztor Erzsi, ugye, Henry Livingston, Tahi József, Mabel, Bakó Márta, és akkor még ugye voltak ugye a kisebb szerepekben is fantasztikus magyar hangok, úgyhogy zseniális tényleg a stáb.
És ez magának a stábnak is az értelme, mint ugye a magyar szinkron stábnak egy nagyon jó munka volt, hogy elmesélték ezen a találkozón. Ott arról volt szó, hogy ugye itt még az volt a gyakorlat, hogy egyszerre vették fel az egész stábbal, tehát hogy aki egy-egy elben szerepelt, nem külön-külön hangsávon rögzítették, hanem egyszerre vették fel őket közösen. És mivel mindenki amúgy szerepelt különböző színházakban, tehát hogy voltak más munkáik, ezért így éjszakánként voltak ezek a felvételek, amik olyan jó hangulatban teltek, ugye utólag a Hollósi Frigyest, meg a amit talán a Bakó Mártát, vagy a Pásztor Erzsit volt, akiket ki kellett küldeni, annyira röhögtek a felvételeket.
Jó, ez egyébként átjön, és nyilván hozzátesz. A másik érdekessége ennek az egésznek az, hogy ez a BBC-nek a sorozata, ugye a BBC One sorozata, uh-huh. Hát mondjuk elég jó sorozatokat gyártanak. Tehát, hogy mondjuk ott azért van egy olyan túlkínálat azon a piacon, hogy lehet, hogy mondjuk nem üti meg a mércét, vagy nem megy át annyira valami. Nálunk azért ez kevésbé volt így, és amit ugye nyomtak sokáig a elérhető köztévéken, egy magyar kettesen ment ugye a sorozat, azt azért nagyon sokan megnézték és megszerették.
Hát meg amit a hallgató is ír, hogy milyen környezetben, milyen konkurenciával ment nálunk a szomszédok. Igen. Ilyenek igen. Voltak az összehasonlítása alapítani, meg belenézni az angol arisztokrácia életébe, hát az egy egészen más volt ott a rendszerváltás környéken.
Igen, meg hát azért ez egy mindenképpen szatirikus, tehát hogy ugye voltak persze. Ami akkori Downton Abbey, most is ugye léteznek ezek a mindenki iszonyú jó fej, mert hogy azért van valakinek sok pénze, mert ő megérdemelte ezt, és akkor jól bánik a cselédekkel, akik hálásak. Tehát nyilván ez nem egy ilyen közeg, hanem egy sokkal bizonyos szempontból realisztikusabb, hogy igenis a szolgálóknak is van véleményük, különösen Mabelnek, a urak azok hipokriták.
Ami most megjelenik, Zsuzsa, a könyv, ez egy szakácskönyv, hogyha jól értettem, amit mondtál, és akkor itt most Mrs. Liptonnak a finomságai, vagy Mabel finomságai azok, amiket meg lehet belőle főzni?
Hát nem tudom, ezt most én is, amikor készültem, hogy jövök ide hozzátok idézőjelben, akkor néztem, hogy nekem van, tehát hogy a csengetett New York univerzum, ami a 21. századnál jelent meg, az már megvan, azt olvastam, a FIPA. Az F-film lesz, ami a Helikonnál, az is...
Bocsánat. Hova jön a csibész?
Semmi gond.
Csibész!
Igen, ez, ők ez is megtudták, hogy most jelent meg a könyv. Szóval, hogy a Helikonnak a kötete az is megvan már, az inkább a találkozóról szól, és akkor született egy James és Ivy panzió a tengerparton, ami egy folytatás gyakorlatilag a Marvel univerzumnak a vonzásába. Mármint, hogy így. És akkor nem is emlékszem, mikor ettem utoljára, ezt én is most találtam, hogy valószínűleg ebben a recepteket gyűjtik össze, amire egyébként már többször a csengetett milordos csoportokban többször jelezték az igényt, hogy ők szeretnék, hogyha ezek meglennének, és akkor mondjuk a nyúlgerincet, amit ugye Ivy és a James ettek, azt lehetne tudni, hogy micsoda, vagy a csodálatos meggyes pitének a receptjét, ugye, amire mindenki kíváncsi.
Igen, igen. Amikor jön udvarolni Mrs. Liptonnak a, hogy is hívták, a Wilson kapitány.
Wilson kapitány. Aki egyébként nem kapitány, hanem egy sima közrendőr, csak ugye vannak ilyen kis fordítási csúszások.
Igen, igen, igen. És mi, te elmentél erre a találkozóra, azt mondod, amit itthon szerveztek?
Igen, hát sikerült belobbiznom magam, és én voltam egy szem sajtó, aki nem voltam hivatalos sajtó, és hát ilyen iszonyú szürreális volt az egész. Ilyen karzaton, természetesen én nem mehettem oda a fizető vendégek közé, hanem egy karzaton ültem, és az egyik oldalamon az aktuális angol nagykövet üldögélt a feleségével, a másik oldalon a Tomasevics Zorka, én pedig ott ültem meg makama, úristen, és lent pedig a szinkron hangoknak szolgálta fel James Twelves teljes ilyen Libériában a pesgőt, és egyébként a szinkron hangok is nagyon meg voltak hatódva, mert a James az könnyezett attól, hogy micsoda fogadtatása van itt van ennek az egésznek.
Ez véletlen érdekes történet. Jeffrey Holland ugye az a színész, aki a Jim 12 Street játszotta, de hát tényleg szerintem aki most hallgatja ezt az adást, biztos, hogy fel tud eleveníteni egy pár részt, ami nagyot nyerített a karakterekkel és ezekkel a hangokkal. A Magyar Narancsban megjelent egy cikked erről a jelenségről. Hát érdekesen nézzük akkor, hogy milyen új kulturális jelenségeket fedezel fel, amik Magyarországon valami miatt így szárba szökkennek. Úgyhogy köszönjük szépen, izgalmas.
Nagyon kemény munka ez, de valakinek meg kell csinálni.
Így van, valakinek meg kell csinálni ezt is. Okay. Zsuzsa, köszönjük szépen, érdekes volt nagyon.
Én is köszönöm.
Hello, szia. Borbély Zsuzsával, irodalmas filmterapeutával, kulturális újságíróval beszélgettünk.
Csengeteti Milord érdekes magyar kulturális utóéletéről.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
A napfényes zöld sziget, Írország.
Írország.
Ó, hát az tényleg zöld. Klassz. Mondjuk igen. Így.
10 perc múlva indul az ír GDP termelés.
Gondolom, hogy a hőmérséklet az legalább 20 fokkal kevesebb, de azt én most el tudnám fogadni. Persze, abszolút. ne panaszkodjunk.
Majd lesz itt is, várj meg a hétvégét.
Gyártsuk a zene, ahogy elmondtam, a Kultmogul után az Orgón nevű zenekar volt, elég régóta léteznek, tavaly előtti lemezről játszottuk ezt. Most jelent meg egy új egyébként a 24-ben, a Kiméra című, ez is nagyon jó. Egy soktagú fúvós szekcióval ellátott, jó kis ritmussal ellátott soul funk zenekarról van szó. Na, hát akkor ennyi volt, illetve van még üzenet, amire tudunk válaszolni?
Hát azt írja valaki, hogy Bandinak van angol kapcsolat a Stokes ügyben. Nyilván sem közel egymáshoz.
A Stokes Sauces. Megnézem, jó, oké.
Stokes Sauces.
Nincs köze.
Zoli írja, hogy tavaly elment Londonba megnézni
a házat.
A házat, ahol a csengetett Milord.
Egy bizonyos külső jelenet, itt szerintem máshol forgatták a bejárati részt, ugye, meg a konyha, konyha részt, ami volt. És a belső Spring stúdióban készült, de baromi érdekes lehetett tényleg, hogy a szinkron színészek
persze,
számára.
Hogy,
és azok, akik a színészek, akik mondjuk gurítottak egyet azzal, hogy szóval 26 rész volt, tehát nem volt egy ilyen extra hosszú, viszont nagyon nagy népszerűségre tettek szert Magyarországon, ők is biztos nagyon meg voltak hatódva ettől az egésztől,
persze,
hogy ennyien szerették ezt.
És egy út információ, hogy a végére nem kis dugó van a Kiskörúton az Oktogontól a Király utcáig 20 perc.
Igen, elég sok
idő.
Minden van, sajnos
igen.
Most arra időzítettek elég sok mindent, így a rakpartok környékén, hidak környékén, úgyhogy hát hogy is mondjam, kitartás az autóval közlekedőknek. Holnap egyik fő témánk az, hogy megpiszkálják a legnépszerűbb magyar állampapír kamatát. Kicsit vágnak a fix mápon, mert egy újabb sorozat jön, alacsonyabb kamattal például. Ebből elég sokat vásároltak a magyarok. Ez az egyik nagy téma, amivel fogunk foglalkozni, de hát sok minden mással. Várunk szeretettel élőben mindenkit 6.30-tól. Előtte a legjobb pillanatok ismétlése lesz, úgyhogy maradjatok addig is itt a Rádió Cafén. Sok-sok jó zene jön utánunk, de mindezt csak Somodi Evelin hírei után. Köszönjük a figyelmet!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.